néhány nap múlva itt van a március 1-e. Hogyan látja, azóta változhatott az orvosok hozzáállása ehhez a kérdéshez?
Az orvosok, ahogy látom, folyamatosan nézik és mérlegelik a lehetőségeket, hogy mi az, ami az ő szakmai kiteljesedésüknek és a szakmai életüknek a következendő években a legjobban szolgálja az érdekét. És hát itt vannak természetesen olyanok, akik aláírják, vannak olyanok, akik teljesen azon gondolkodnak, hogy nem írják alá, hogy valamilyen más irányba fog vinni az útjuk. A százalékos arányokat én nem tudom most mondani, hogy itt mekkora lehet, és a kamara által fölmértekhez képest merre felé változott. A megérzésem az, hogy egészen sokan alá fogják érni, de azért sokan lesznek, akik nem, illetve nagyon sokan meg azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet itt is, ott is félállásban az állami ellátórendszerben dolgozni, félállásban magárendszerben dolgozni.
Hát igen, mert ugye nagyon sok orvos van Magyarországon, több mint az orvosok fele, akiknek másodesetleg harmadállásuk is van. Most itt a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban ugye az orvosoknak, amint a közszférában dolgozó orvosoknak a fizetése jelentősen megnőtt, talán lehetséges, hogy nem is az anyagiak lesznek itt a fő motiváló erő, hanem sokan ugye a röghöz kötéstől tartanak, illetve hát az is nagy kérdés, hogy milyen karrier lehetőségek maradnak azok számára, akik mondjuk bennmaradnak a központi gyógyászatban. Ilyen szempontból egyébként mondjuk egy magánklinikán dolgozni, az nagyobb szakmai kiteljesedés jelenthet egy orvosnak, hiszen végülis tudós emberekről beszélünk.
Én azt tudom mondani, hogy abszolút optimális szakmai kiteljesedést tud jelenteni most már a magánrendelőknél is. Mi egyébként 2004 óta, hogy indultunk, mindig is erre helyeztük hangsúlyt, hogyha valamilyen szakmai területet fölvállalunk, ott a lehető legmagasabb szinten tudjuk a szolgáltatásokat a pácienseknek nyújtani, járóbeteg ellátási szinten. Akikkel én beszélek, orvosok, akik hozzánk fordulnak, biztos, hogy benne van ez is, hogy azért minket már látnak itt több mint másfél évtizede, hogy hogyan mozgunk a piacon és milyen szolgáltatásokat nyújtunk. Mindenki olyannak neki elsődleges kérdésköre az, hogy szakmailag milyen ellátást tudott nyújtani, milyen feltételeket tudunk mi számára biztosítani, mennyire tudja akár tudományos kiteljesedését is a jövőben nálunk megoldani. Ez a jogállás egy picit abban változtatott, hogy eddig jellemző volt, hogy államiban is dolgozik magában is, most többen elgondolkoztak azon, hogyha az államiban valami miatt nem tudnak lenni, és erről beszélgetünk folyamatosan velük, akkor a magánban hogyan tudják a szakmai kiteljesedésüket a jövő 5-10-15 évben megoldani, és hát itt azért nagyon jó alapokra épülünk, hiszen van, aki már dolgozott velünk, valakinek az ismerőse dolgozott velünk, és mindenhol azt tudjuk mondani, hogy a hétköznapi eseteken túl nagyon sokszor speciális eseteket látnak jelen nálunk dolgozó orvosok, és ahhoz minden humán erőforrás, minden eszközök, minden ingatlan mi biztosítani tudunk számukra.
Hogyan látja egyébként a döntés előtt álló orvosokat, milyen szempontok befolyásolhatják még akkor, amikor hát ugye el kell dönteniük, hogy aláírják-e ezeket az iratokat?
Mindenképpen befolyásolja őket a kiszámíthatóság. Tehát ami most az egyik nehezen kezelhető számukra, hogy mi lesz holnap után. Ebben például mi egyértelmű utat tudunk mutatni, egy nagyon egyenes vonalt, hogy hol voltunk 5 évvel, hol vagyunk most, hol leszünk 5 év múlva, és ez a szakmaisághoz is hozzá kapcsolódik. Hiszen, hogyha ők elkezdenek valahol dolgozni, oda a páciensek oda szoknak, a pácienseket sokszor követni kell, a pácienseknek az ellátását azt nem csak ma kell magas szinten megoldani, hanem holnap és holnap után is magas szinten kell megoldani. Ehhez holnap és holnap után is rendelkezésre kell állni az asszisztensnek, aki az ő munkáját segíti, rendelkezésre kell állni a társzakmának, akihez ő ugyanolyan színvonalban, mint ahogy ő a szolgáltatást nyújtja, hogy tud fordulni, kérdést tud föltenni konzulíumban, tudja a beteget küldeni. Hát ezek azok a szempontok, amik elsődlegesen döntenek. Természetesen az anyagi is, mert azért nálunk folyamatosan magárendelésben az anyagi biztonságot azt mindenkinek garantáltuk eddig is, és a jövőben is tudjuk.
Igen, és ugye itt az egy nagy kérdés az, hogy ha valaki bennmarad a közegészségügyben, akkor az hogyan is tud utána mondjuk egy másod vagy harmad állást vállalni. Ehhez a központi engedélyre van szükség. Félő egyébként, hogy ezt a központi engedélyt nem fogják megkapni az orvosok, hogyha most aláírják ezt az új jogviszonyt?
Én nem félek ettől, én azt látom, hogy az állami elgondolások mögött azért meghúzódik az a belátás, hogy a világon mindenhol a magán és az állami ellátás az párhuzamosan megy egymással. Különböző modellek vannak rá, de mindenhol megvan ez a két ellátás, és mindenhol ki is alakulnak a kapcsolatok a kettő között. Én nem félek attól, hogy az orvosok megkapnák meg, vagy akár az asszisztensek az engedélyt. Az biztos, hogy amire oda kell figyelni, ez a mi érdekünk is, hogy egy orvos ne hajtsa ki magát. Tehát 60 óránál többet biztos, hogy ne dolgozzon egy héten. Az se a betegnek, se a magának, se az államinak nem érdeke. Erre nagyon-nagyon oda fognak figyelni, de ez üdvözlendő, ennek örülünk. És utána a következő pedig az lesz, hogy ki kell alakítani a kapcsolatokat, hogyha magánban és államiban is dolgozik, akkor hogyan lehet tiszta viszonyokat teremteni, hogyha csak itt dolgozik, akkor hogyan tud a másik oldalval szintén a szakmai kapcsolatok terén tiszta viszonyban a betegek érdekében együttműködni.
A Prima Medica egészséghálózat alapító igazgatóját, Babai Lászlót hallották. A leggazdagabb emberek megítélésénél fontos hangsúlyozni, hogy a nettó pénzügyi vagyonról van-e szó. Erre hívta fel a figyelmet a Blossoms Capital ügyvezető igazgatója. Erre azért van szükség, mert a kapitalista gazdaságokban még a legvagyonosabbak is vesznek fel hitelt, már pedig a nettó vagyont, ami összefügg a megtakarításokkal, nem lehet összekeverni az üzleti potenciállal. Karagics István napvendége című műsorban elmondta, nagyon nehéz bekerülni idehaza a gazdagok elittársaságába. Szajlai Csaba beszélgetett vele erről.
Felmérésetek a apropóján beszélgetünk, ez pedig egy első pillantásra meglepő kijelentés, miszerint a Blossom Capital kutatás alapján szinte lehetetlen bekerülni a magyar gazdagok elit klubjába. Hoppá, mondja az átlagember. Tényleg így van?
Maradjunk annyiban, hogy nem könnyű. A lehetetlen szót azt én is próbáltam a sajtó kijelentését vagy szófordulatát puhítani, de az tényes való, hogy az elmúlt, nem csak az elmúlt néhány év, de hogyha az elmúlt 15 évre visszatekintünk, ugye korábbra nagyon nem lehet, mert a privátbanki piac adja ennek az egyik legjobban mérhető tápját, hogy ezt a szférát vizsgáljuk, a privátbanki ügyfelek piacát. Előtte nem nagyon volt privátbanki piac, 2005 között alakult ki, és hát fejlődött azóta folyamatosan. Előtte voltak statisztikai hivatalos adatok, és azóta is vannak, de ezek jellemzően nem a felső 10 000-et, ami hát értelem is kérdése, hogy 10 000-nek hívjuk-e, de hogy nem ezt a réteget célozták, hanem mondjuk a vagyondeciliseket, vagy a jövedelmi deciliseket figyelték.
Egyébként, ha már említed a felső 10 000-et, ugye ez egy régi kifejezés, még az ancien rezsimből származik, de nagyjából egész évből ez a kör volumenben ugyanígy befogható?
Ha 10 000-nek hívjuk, akkor igen, 10 000, de a valóságban, tehát a mindenkori 10 000 kérdés, hogy milyen aspektusról vizsgáljuk. Hogyha úgy nézzük, hogy pénzügyi és társadalmi elitet vizsgálunk, akkor valóban a pénzügyi és társadalmi elit egy 10 milliós országban, az nagyságrendileg egy 10 000 főt ölel föl, de hogyha a pénzügyi vagy vállalkozói elitet nézzük, akkor ez egy ennél jóval szerényebb szám. Egyébként Magyarországon a mi sejtésünk szerint talán egy kicsit szerényebb a pénzügyi hányat, tehát hogyha társadalmi és pénzügyi aspektuson nézzük, akkor a 4-5 000 fő között van a pénzügyi értelembe vett elit és a top 10 000-ből, és mondjuk a társadalmi, az pedig ez az 5-6 000 közé tehető, tehát egy enyhén nagyobb a társadalmi elitnek a súlya a top 10 000-ben. Magyarán nagyon sok ember, aki a társadalmi elit tagja, az pénzügyi értelemben nem tekinthető ennek a top 10 000-es körnek a tagjával, de ha együtt vesszük ezt a két kategóriát, akkor mindenképp.
Egyébként kitekinthető Magyarországon magazdagnak? Mi az a belépési limit?
Hát ez egy jó és egy örök ilyen polémia, vagy nagy kérdés, hogy mit tekinthető gazdagnak. Ugye nyilván a pénzügyi értelmét vizsgáljuk most, és nem a lelki vagy elégedettségbéli gazdagságot, de az is egy nagyon érdekes meglátás, hogyha úgy fejezzük ki a gazdagságot, hogy a szükségleteket bőven kielégítő vagyonnal rendelkezik, legyen az 50, 100 vagy 500 millió, az már gazdagnak tekinthető. Tehát magyarán, mint a golfban önmagához viszonyítjuk a teljesítményt a szükségletekhez, és a saját teljesítményhez.
Én csak ragaszkodnék ehhez a témához, hogy hány százmillió kell ahhoz, hogy Magyarországon ma valaki azt mondja magáról, hogy gazdag, vagy ez kevés, már a pár százmillió?
Privátbanki értelemben, és itt fontos kiemelni, hogy mindig, amikor ilyen kérdést kapunk, vagy a különböző kutatásaink kapcsán ezt számtalanszor föltették nekünk, akkor mindig megszoktam egy nagyon éles ilyen postironnal különböztetni, hogy vagyonról, vagy likvid tőkéről beszélünk, vagyonról, vagy befektetésről, vagyonról, vagy megtakarításról. Mert a vagyon egy olyan országban, ahol a nyugati modellekhez képest, ugye a nyugati modellben a teljes vagyonban nagyon sokszor nem is szerepel, akár még a 8.-9. decilisnél sem a saját ingatlan a vagyon decilisek között. Magyarországon az ezzel ellentétben egy alaptétel a vagyon portfólióban, tehát a bármilyen vagyon decilist nézünk, a saját ingatlan megszerzése az itt a vérünkben van, ez kulturális szükség. Tehát épp ezért van az, hogy nagyon sok ember, akinek jelentős vagyona van, és különösen az utóbbi évek ingatlan áremelkedése okán jelentős vagyonnal bír, itt a Várajában, ahol a mi irodánk van, itt, hogy csak egy releváns példát mondjak, többen vannak ebben a házban is, akiknek az elmúlt néhány évben megduplázódott a vagyona, de idős emberek, és egyéb jövedelmük ugye csak nagyon csekély van, tehát valószínűleg ők sem tekintik magukat a legfelső vagyondecilis tagjainak, de mégis a birtokukban lévő ingatlan vagyon az egyszer csak 100 milliós nagyságrendben nőtt.
Említetted egyébként, hogy nagyjából a 2000-es évek elejétől indult be a privát banki szolgáltatás, már mint ami a tényleges kifejezhető volument illeti. Korábban pedig a 90-es években, akkor, amikor vagyonról beszéltünk és gazdagságról, volt egy ilyen kulcs szó, hogy mobilizálható vagyon. Ez a kifejezés már eltűnt? Biztos emlékszel rá, annak idején még a Palotás János mondta, és akkor felkapták a fejüket sokan, hogy neki van cirka, és akkor az bűvös szám volt, 1 milliárd forintnyi mobilizáltó vagyona, és felkaptuk a fejünket, azért, hogy micsoda.
Azért van nagyon nagy jelentősége, mert amikor vagyonról beszélünk, meg pénzügyi vagyonról beszélünk a lakosság tárgyában, akkor sokan elfelejtik azt az apró szócskát elérteni, hogy nettó pénzügyi vagyon. Azért fontos ez, mert a modern kapitalista gazdaságban még a legvagyonosabbak is élnek hitel lehetőségekkel, és ez innentől kezdve elkezd egymástól eltérni a nettó tényleges vagyon, illetve a gazdasági potenciál. Számtalan olyan vállalkozót ismerünk, akinek hatalmas gazdasági potenciál van a birtokában, nagy hitel lehetőségek, hatalmas beruházások, de hogyha húznánk egy nettót a gazdasági erő és a hitelek, illetve az adósságszolgálat között, akkor akár jövedelmi oldalról, akár a teljes vagyon oldaláról egy egészen más szaldót kapnánk, mint amit az üzleti életben tapasztalunk róluk. Illetve még egy aspektus ebben, amit szóba hoztál, ez a mobilizálható vagyonra, pontosan az, ami én azt gondolom, hogy minden olyan vagyonosnál, akinél elér egy bizonyos szintet, Magyarországon ez mondjuk, hogyha már valakinek 100 millió forintos nagyságrendű megtakarítása, vagy olyan likvid vagyona van, az egészen biztosan gazdagnak tekinthető, és minden olyan vagyonosnál megfigyelhető az, hogy a portfólió elkezd átalakulni. Tehát míg az elején, a gyarapodás elején sokkal inkább az ingatlan a portfólió meghatározó eleme, egy bizonyos szint fölött, amikor már megvan ez az ingatlan vagyon, megvan az ingatlan bázis, akkor ugye a cégüzletrészek, az egyéb megtakarítások jelentik a portfóliónak a nagyobb súlyát. Ugye itt azért szoktuk vizsgálni azt, hogy mondjuk a 6., 7., 8., 9. vagyondecilisben, ugye ott az ingatlan az a teljes vagyonnak a 80-90%-át is kiteszi, míg a legfelső vagyondecilisben ott már csak mondjuk a 10%-át teszi ki a portfólió.
Az elmúlt percekben Karagics Istvánt, a Blossoms Capital ügyvezető igazgatóját hallották. Zenélünk, közlekedünk, 9-kor friss hírek itt a trend.